Liebe Geschwister im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle, die ihr gekommen seid und auch alle, die weltweit zugeschaltet sind in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Das Kommen des Herrn ist sehr, sehr nahe gerückt. Bereits vor einem Jahr ist unser geliebter Bruder Frank heimgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse ihn immer noch sehr. Der Allmächtige hat uns jedoch nicht verwaist zurückgelassen. Der Tisch des Herrn ist nach wie vor reich gedeckt. Wir sind dem Herrn innig dankbar, dass die Botschaft der Stunde immer noch weltweit ergeht. Wir glauben, dass der prophetische Dienst Bruder Branhams und die Endzeitbotschaft sowie der gewaltige Dienst Bruder Franks ein direktes Reden des Herrn zu seinem Volke in dieser Zeit ist. Es gefällt dem Feind in keiner Weise, dass die bluterkaufte Überwinderschar zu ihrer Zubereitung und Versiegelung jeden Samstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch Gottes heiliges Wort der Stunde weltweit gemeinsam hört. Der Herr Jesus Christus ist aber immer noch derselbe. Er hat nicht aufgehört zu wirken, denn er wird jetzt in diesen letzten Tagen sein Werk zum Abschluss bringen, wie er es verheißen hat. Vor dem Gebet möchte ich nun ein Wort aus Matthäus 24 lesen. Matthäus 24, ich lese Vers 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann, am Ende der Gnadenzeit, wird das Ende kommen. Diese Verheißung ist vor unseren Augen in Erfüllung gegangen. Ein zweites Wort möchte ich noch lesen aus 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6. Ich lese die Verse 14 bis 18. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemein? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtigen. Wie wunderbar, dass wir seit Grundlegung der Welt Gottes Sondereigentum sind und er uns seine Söhne und Töchter heißt. Wir wollen beten. Gnädiger himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein kostbares, heiliges Wort. Herr, wir danken dir innig, dass wir Gnade und Vergebung erleben durften. Wir danken dir, dass du uns herausgerufen und abgesondert hast und wir jetzt in dieser letzten Zeit mit deiner Hilfe unsere Zubereitung zur Verherrlichung deines Namens erleben dürfen. Geliebter Herr, wir möchten jetzt nicht stehen bleiben. Wir möchten das Ziel erreichen, denn wir möchten mit dir und miteinander die Ewigkeit verbringen. Herr, erbarme dich unser. Komme du heute mit uns allen zu deinem Recht. Führe und leite uns mit deinem Heiligen Geist und zeige uns den Weg, den wir zu gehen haben, damit dein Wohlgefallen auf uns ruhen kann. Lass heute deinen Heiligen Geist über uns alle kommen und schenke Gnade, dass in unserer Mitte nur Heilige und Geliebte zu finden sind. Offenbare deinen starken Arm und bestätige dein Wort als wahr. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. január 28-án. Ígét hirdet Isten megbízásából Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk imádatot tanúsítani. Már is csodálatos égeszakaszt hallottunk. A legszebb az, hogy minden igaz, és hogy az Úr ma is ugyanaz. És amikor elérkezik a pillanat, az ő visszajöveteljének pillanata, amikor megszólal az Isten harsonája, felhangzik az arkangyal hangja, akkor a Krisztusban elhunytak fel fognak támadni. Nem csak egy, mint Lázár esetében, hanem mindenki. Mindazok, akik abban a hitben mentek haza, hogy részessei lesznek az első feltámadásnak. Ez a hit előzetesen szükség volt ahhoz, hogy utána visszaigazolódjon. Egyszerűen a hitünk szerint történik. Ma üdvözleteket kell továbbítanom. Vasárnap Zürichben különösen a te üdvözletedet adtam át, Rusz testvér, mert megbíztál vele. És természetesen azután mindenkitől. Aztán több testvér is eljött nagyobb számban, és téged külön megemlítettek, hogy, és megkértek, hogy köszöntselek téged, és úgy szintén az egész gyülekezetet. Hiszen Isten szeretetében bensőségesen össze vagyunk kötve, és boldogok és hálásak is vagyunk ezért. Ha kifele tekintünk, akkor rájövünk, hogy Isten ígéje ott is megerősítést nyer. Az Úr azt mondta, mostantól fogva legyen vetés és aratás, fagy és hőség, nyár és tél, és ez így is van. Isten mindent elrendelt, és örülünk, hogy lépésről lépésre láthatjuk az isteni rendet. Ami kiesett a rendből, az vissza kell legyen állítva a rendbe, és vissza is lesz állítva. És amint olvassuk is, Az egész teremtett világ vágyakozik minden dolgok helyreállítása után. Az alkotás sóhajtozik az eredeti isteni rend helyreállítására. És ez meg is fog történni, ahogyan Isten megmondta. Vannak emberek, akik nem tudják megérteni a rendetlenséget. Különösen ma már említettem valahol, amikor zsidókkal találkozunk, legyen az a repüléseken különleges módon, alig van egy olyan nép, aki olyan keserűen reagál Istenre, mint a zsidók. Alig ha van egy más nép. Amik zsidókkal találkoztok, addig kimondottan az ateisták vagy a kommunisták voltak azok. De ha ma egy zsidóval Istenről akarsz beszélgetni, főleg németként, akkor sok kérdést kell elviselni. Az első kérdés az, hogy hol volt Isten? Hol is volt Isten, amikor az összes testvéreink és a testvérnőket, a gyermekeket, az anyákat, az apákat a gázkamrákba küldték? Hol volt akkor Isten? Hol volt Isten, amikor ez történt? Hol volt, amikor amaz történt? Így hangzanak a kérdések. És az ember akkor döbbenten látja, hogy semmi lehetőségük nincs arra, hogy higgyenek is egy személyes Istenben. Van egy felsőbb hatalom, de Isten, ki legyen Isten? Egy személyes Isten? Ők nem tudják. Mi tudjuk, és azt is tudjuk, hogy mindezek a dolgok miért történtek, mert Isten megjövendőlte őket, amennyiben nem az én útaimon jártok, és nem engedelmeskedtek az én rendeléseimnek és parancsolataimnak, hanem a nemzetek útját jártok, akkor szétszórlak benneteket az összes nemzetek közzé, és csak egy kis maradék fog megmaradni. Isten megmondta ezt. Valószínűleg a Hózsás könyvében van, ahol azt mondta, titeket választottalak ki minden nemzet közül, hogy az én tulajdonom legyetek. Ezért minden bűnötöket megtorlom rajtatok. Hiszen az összes többinek nem volt törvénye. Nekik ezért nem volt törvényszegésük sem. Isten nem tudta őket még számon sem kérni. De az ő népének meg volt a törvény, a rendeletek, a rendelkezések, és ők megszegték azokat. És minden törvény büntetést követel, ha meg lesz szedve, meg van szegve. Így tehát Isten szemszögéből nézve valójában minden igazságos és minden helyes, csak az ember vak és nem látja ezt. Istennél mindig minden helyes. És ha mi esetünkben is úgy lenne, akkor nem lenne miért panaszkodni. A panasz, tudjátok, most egy kicsit mosolygok, de tényleg és szó szerint így van megírva, hogy aki panaszt akar emelni, az emeljen panaszt a saját bűnei miatt. Nem a körülmények miatt, nem mások miatt, hanem valóban a saját bűnei miatt. És ez az, amit a legkevesebben megtesznek. Inkább kézzel, lábbal vergődnek, és másokban keresik a hibát, és ha nem találják meg, akkor még gonoszabbak, és még élvezhetetlenebbek lesznek. De ezért is hálások vagyunk Istennek, hogy megajándékozott minket azzal a kegyelemmel, hogy nem másokon keressünk valamit, hanem szembesítsük önmagunkat az ítélettel. A Szentírás szava szerint, aki önmagát megítéli, az már nem lesz megítélve. Aki pedig mást ítél meg, az ugyanazzal a mércével lesz megítélve, amelyel ő is megítélt másokat. Nos, akkor mi legyen? Tehát van egy választásunk. Aki önmagát megítéli, az örökre szabad lesz. Ő nem lesz többé megítélve. Ellenben, aki másokat megítél, az maga is megkapja azt az ítéletet, amit ő maga mondott ki másokra. Mit akarunk mi? Hol akarunk állni azon a napon? Azt hiszem, jobb, ha a helyes oldalra, vagyis Isten oldalára állunk, megítéljük önmagunkat, és hagyjuk, hogy ő ítélkezzen felettünk, Attól, aki a szíveket és a veséket vizsgálja, aki mindent átlát, mindent tud, aki mindent megért, és mivel Isten emberré lett, annál jobban megért minket. Előzőleg az ő szellem szerinti lényében ez nem volt lehetséges, de miután a mi Urunk eljött egy hústestbe, és minden taglejtésében embernek találtatott, érezte, amit mi érzünk, sírt, ahogy az imént olvastuk, ahogy mi is sírni szoktunk. Minden taglejtésében, érzelmeiben emberi lényként találkoztatott, hiszen Isten nem tud sírni, mert Isten szellem. Isten letörölheti a mi könnyeinket, és ezt meg is fogja tenni, mert így van megírva, hogy Isten letörli minden könnyeinket. Már most Rusz testvér azt mondta, hogy Biblia tanulmányt fogunk tartani, akkor tovább kell folytatnunk az első Tesalonika 5-tel. A Tesalonikai levél 5. fejezetében ez áll az első verstől. Ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, nincs szükségetek semmilyen írásos eligazításra vagy oktatásra ezekről a dolgokról. Mert hiszen ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint egy tol vagy az éjszakában. Amikor azt fogják mondani, most már béke és biztonság uralkodik, éppen akkor lepi meg őket a hirtelen pusztulás, mint a vajudás a terhes asszonyt, és minden bizonnyal nem fognak megmenekülni. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Sokat beszéltünk és írtunk már az Úr napjáról, egy ismerős téma közöttünk. És a legutóbbi tájékoztatóban röviden kitértem a kelet- és nyugat-európai fejleményekre is, annak alapján, amit az ígéből és Branham testvér prédikációjából átvettem. Hiszen tudjátok, mit mond Oroszországról, mint Isten kezében lévő eszközről. De aminek előbb el kell következnie, és észrevesszük, hogy ott is minden olyan változásban van, ami 3 évvel ezelőtt még lehetetlennek tűnt volna. Egyszerűen eljött az idő erre nézve. A tegnap meghallgattam a beszédét, és azt mondta, vége annak az időnek, amikor a párt kormányozta a népet, eljött az idő, amikor a nép kormányozza a pártot. Az egész országban felfordulás van. És azt látom benne, hogy akár a Szovjetunióban, akár Kínában mindenütt radikális változás zajlik. Minden az evangélium hirdetésének végső fordulójára készül, aminek már semmit nem lehet az útjába állítani. Noha számunkra ma még teljesen zűrzavarosnak tűnhetnek a dolgok. Talán a fejünket fogjuk, és azt kérdezzük magunktól, hogyan is kellene mindezt kategorizálnunk. Egy dologban azonban biztosak lehetünk, hogy az űrzavar közepete Isten készít egy útat az ő népe számára. Ennél fogva az India miniszterelnökére, Rajiv Gandhira gondolok, aki egy érkatolikus nőt vett feleségül, mint első indiai elnök, aki valaha is így tett, és hogy ez az ember meghozta azt a döntést, hogy a fiát és a lányát, akik még nagyon fiatalok, hány évesek is, 13-15 évesen Moszkvába küldte őket, hogy a spanyol állam által működtetett tetett római katolikus iskolában tanuljanak. Ott legyenek iskoláztatva. Mindez egy keverék. Mit ír Dániel próféta? A házasság által elolvastátok-e már mindannyian? Látjátok, a dolgok keresztbe kasul, átívelnek a nemzeteken, kapcsolatok ide, kapcsolatok oda. Spanyolország engedélyt kap, hogy egy óriási iskolát működtessen ott, és az ember hinduként a világ egyik legnagyobb vallása, minden bizonnyal a második, talán még az első is lehet, nem tudom pontosan, egy érckatolikus feleséget vesz magának. Elvégre körülbelül 750 millió vannak, és ez egy hatalmas szám. És ennek ellenére láthatjátok, hogyan jönnek létre az kapcsolatok, a vallások, és azok kerítései lebontódnak, és áthídalódnak. Az egyik a hitről beszél, a másik amúgy, de mindkettő valami egészen másban hisz. Mindenki a saját hívőinek beszél, amikor Khomeini beszél, akkor a hívőkhöz beszél, amikor a pápa beszél, a hívőkhöz beszél, mindenki a hívekhez beszél. Csak hogy minden összemosódik, senki sem tudja már, hogy merre menjen. Isten gyermekeinként szemmel tartjuk a dolgokat, látjuk, hogyan teljesednek be az írások, és azt is látjuk, hogy Isten az utolsó fordulóra egy platformot állít fel, egy lehetőséget megajándékoz, egy lehetőséggel és előkészíti a dolgokat, amelyek majd lezajlanak. De hadd térjünk vissza a témánkhoz, a szövegrészünkhöz. Nincs semmi szükségetek írásos eligazításra vagy oktatásra, és ez az a dolog, amit ki kell hangsúlyoznunk. Mindazok, akik a mi nemzedékünkben elkülönültek és írásos utasításokat akarnak adni az Úr napjáról, az Úr eljöveteléről, voltak éppen mindenről, ők már is Isten akaratán kívül találtatnak eme szentírás kijelentése szerint. Mert efelől senki sem írt semmit, és ha elolvassátok a pecséteket, Branham testvér azt mondja, hogy az első 6 pecsétről az Úr beszélt. Aztán összehasonlításokat mondta Máté evangéliumából, majd azt mondta, amikor a 7. pecsétről van szó, ő hallgatott. Ez a nagy titokzatosság, és ez Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozik, amiről a fiú sem tudott. Felfigyeltetek-e már erre? Mindannyian elolvastátok-e már? Ma mindannyian írnak, ma mindannyian tudnak minden, miközben a mi üdvözítőnk az ő emberi alakjában az ember fiaként maga mondja, hogy az ember fia nem tudja, csak egyedül az atya. Ma azt akarják tudni, hogy február 28-a volt. Hát igen, rendben. Csak azon tűnődöm, hogy miért olvassák még mindig a 7 pecséteket, ha az Úr már eljött, és mindennek vége, a kegyelem trónja üres lett, és semmi sem maradt, ha semmi sem áll fent, akkor hazamehetünk. Nem. Hagyjuk Isten szavát úgy állva, hogy írva van, és adjunk hálát neki, hogy megvan írva. És köszönjük meg neki, hogy van kapcsolatunk Isten ígéjével. Nem tudom, ha megemlítettem a legutóbbi prédikációban, de a Repedezett ciszternák című prédikációban Branham testvér azt mondja, hogy csak az igazán újjászületett, a szellem által újjászületett embernek lesz lehetőség a kapcsolatot teremteni Isten ígéjével. Neki lesz hozzáférése hozzá. Az íge a szellemből származik, és csak a szellemmel, Isten szellemével fog tudni kapcsolatot teremteni. És ha megvan bennünk Isten szelleme, akkor felismerjük, hogy az ő szavai szellem és élet, és hogy ismertet veletek számunkra. Nos, tudjátok, éppen a választások előtt vagyunk itt az országunkban, és ezt is el kell mondani egyszer, hiszen megosztozunk a felelősségben, imádkozunk a kormányért. Ez volt az első alkalom, hogy a Bibliára tettem a kezem, és azt mondtam, Uram, én egy ország állampolgára vagyok, közös felelősséggel tartozom, segíts és adj áldást, hogy menjen még egyszer minden jól. És hadd legyünk hálások Istennek, hogy így alakultak a dolgok. Hogy összességében elégedettek lehetünk-e, az még nem derült ki. De az Úr kezében vesszük úgy, ahogy van. És Isten minden bizonnyal nem hibázik, még ebben sem. Még mindig meg van írva, hogy ő irányítja a szíveket, mint a vízpatakokat. Királyokat állít szolgálatba, királyokat buktat meg. Így tehát legyen meg az ő akarata mindenben. Némely dolog, ami nem tetszik nekünk, mégis lehet, hogy Isten akaratában van. Akár megértjük, akár nem. Ott van egy faraó, aki nem ismerte Józsefet, megkeményítette a szívét, hogy az Úr neve naggyá váljon, és Isten megmutassa az ő hatalmát. Végül is senki sem lehet Isten titokzatos tanácsadója, és senki sem mondhatja meg neki, hogy mit hogy tegyen. Nos, elégszer beszéltünk már a béke és biztonság gondolatáról is. Hajd folytassuk a negyedik verssel. Ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepjen meg benneteket, mint egy tolvaj. Ez nagyon-nagyon fontos gondolat. Ezt a verset elég sokszor hangsúlyoztuk már, meg van írva, hogy az estvének ideje világosság lesz. Az is meg van írva, hogy éjfélkor kiáltás hallatszik majd. Imé meglást, jön a vőlegény. Az estvéli világosság az estvének a megfelelő időben jött el, hogy megvilágítsa számunkra az útat az éjféli óráig, hogy ne járjunk sötétségben, hanem részünk legyen az élet világosságában. A világosságnak nem délben kell jönnie, hanem este, hogy lássuk, hová megyünk, esti világosság, ez is kegyelem és hűség. Az ötödik versben az áll írva, mert ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez sem. Hadd ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és higgadtak. Milyen csodálatos, hogy várjuk az Úr visszajövetelét, és mégis, ahogy talán múlt szerda este is mondtuk, higgadtak maradunk, határozottak maradunk, úgy tervezünk, mintha az egész életünk még előttünk állna, és mégis teljesítjük ezt a felhívást, hogy legyetek higgadtak, legyetek éberek. Nagyon fontos a mi napjainkra nézve is. A hetedik verssel tovább. Mert az alvók éjjel alszanak, és akik megrészegednek, azok éjjel részegeskednek. Mi pedig, akik a nappal fiai vagyunk, hadd maradjunk észszerűek, felöltözve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménység sisakjával a szabadulásra nézve. Ez is hozzá tartozik egy bizonyos felszerelés. Valahogy egyszer azt mondtam, itt nem szabad, de egy magánbeszélgetésben ezt mondtam, hogy a mi Rau urunk, akinek mi mindent kívánnánk, minden fegyvert hátrahagyott, és egyetlen egyszer sem csapott le. És mint néző, ez egy kicsit szomorú, mert ott lett volna elég sok fegyver a rendelkezésére, a saját fegyvere, amivel másokat legyőzhetett volna. De itt az van intézve hozzánk, hogy öltsük fel a hit páncélját, és legyen meg bennünk a szeretet és az üdvösség sisakja, vagy a szabadulásra való reménység. A fegyverzet arra van, hogy ne legyen letéve, hanem azért, hogy harcoljunk vele. A legjobb és legújabb fegyverek is haszontalanok, hanem használjuk őket. Az már elég rossz elnézést a megjegyzésért, ha valaki a mékességről beszél, és fegyvereket szállít egy háborús övezetbe. De ezt sem tartozik ránk. Isten mindent figyelmen kívül hagy, és az emberek olyan döntéseket hozhatnak, amelyeket utólag maguk is megbánnak. erre is utalással volt ma. Ez egy rossz döntés volt, amit meghozott akkor. Nekem feltűnt, hogy Bászra, amely ellen most harcolnak, a neve németül paradicsomot jelent, szó szerinti fordításba paradise, Bászra. És ha megfigyelitek magatoknak azt a földterületet, pontosan ott volt az édenkert, pontosan ott volt. Igen, a folyók, minden. Utána lehet nézni, Bászra, német nyelven paradicsomot jelent. És pontosan ez az a földterület, ahol az édenkert volt. Elolvashatjátok magatoknak a folyókkal, Mózesnél, és megállapíthatjátok, hogy ez így van. De ott harc folyik, harc van. Isten létre fogja hozni az ő paradicsomát, miután ez a sátáni éden el lett pusztítva. Megvan. Eljön a bosszú napja, és mindjárt rátérünk erre is, mert megvan írva a 9. verse, 9. versben. Mert Isten bennünket nem a haragos ítéletre rendelt el, hanem arra, hogy szabadulást, elnyerjük a szabadulást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Ez egy egészen csodálatos szava az ígének, tudjuk, hogy eljön az a nap, amely úgy fog égni, mint a kemence. Isten bosszúja eljön az emberiségre, amikor a kegyelem trónja az ítélet trónjává válik. Ezt elolvashatjátok már közvetlenül a 7. pecsétben, a Jelenések 8. fejezetének első versében már a 7 angyal 7 tömjénes tálat kapott, amelybe aztán szén lett téve az oltáról és a földre lett zúdítva. És ez volt gyakorlatilag az ítéleteknek a bevezetője, amelyek eljönnek majd erre a földre. De nagyon sok bibliai ége szakasz van, amely az ítéletről, a haragítéletről tudósít bennünket. Az ítélet a végén lesz. Az lesz a végső ítélet, a fehér trón előtt, de a nemzetekkel, a hitetlen emberekkel való elszámolás, a haragítélet, ahol a harag tálai ki lesznek öntve, a Jelenések 16 szerint, az valami egészen más. Ez az Úr napja lesz. És ez az elragadtatás után következik. Ezt elolvashatjuk egyes szakaszokban. Megismétlem még egyszer a 9. verset. Mert minket Isten nem a haragos ítéletre rendelt el, hanem arra, hogy szabadulást nyerjünk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Hadd olvassuk el a Jelenések könyve 16. fejezetét, Jelenések könyve 16. fejezete, csak nagyon röviden. Otthon aztán majd folytathatjátok az olvasást. Jelenések 16. fejezet, az első verse. Már most hallottam egy hangos hangot a templomból, amely így szólította a 7 angyalt, a mennyből, nem a templomból. Menjetek el, és öntsétek ki az isteni harag 7 tálját a földre. Tehát elolvashatjátok Jelenések könyve 8. fejezetét, ahogy az előbb mondtam, a 7. pecsétnél. Itt a Jelenések könyve 8. fejezetének első versében, a 7. pecsét megnyitásánál, a második versben az áll, és láttam a 7 angyalt, akik az Isten előtt állnak, nekik adatott 7 harsona. Akkor jött egy másik angyal, és a kezében egy aranyfüstölő serpenyővel az oltárhoz lépett, és sok tömjén lett neki adva, hogy felajánlja az összes szentek imájáért, az aranyoltáron ajánlja azt fel, ami a trón előtt van. És a tömjén füstje felszállt az angyal kezéből Isten elé, amely a szentek imádságát jelképezi. Ekkor az angyal fogta a füstölő serpenyőt, megtöltötte az oltárról, kivett égő parazsakkal, és a földre zúdította. látta. Ekkor mennydörgés és hangok villámlás, és villámlás, földrengés hallatszott. Ekkor a hét angyal, akinél a hét trombita volt, felkészült a trombita szó megszólaltatására. Még a trombita szó megszólalása is csak a hetedik pecsét felnyitása után történhet meg. Itt szeretnénk világos különbséget tenni a megnyitás és a beteljesedés, azaz a megvalósulás között. Mit jelent a megvalósulás? Különbség van a pecsétben leírt folyamat és az idő között, amikor ez a folyamat valósággá válik, valamint a pecsétek megnyitása között. Világos ez, testvéreim és testvérnők, mi osztályként vagyunk itt. Nekem nincsenek tanítói képességeim, de Isten szelleme tanít mind a mai napig. Egy példa. Brenham testvér azt mondja, az első négy pecsét párhuzamosan fut a hét gyülekezeti korszakkal. Így van, ezt mondja ő. Az első négy pecsét párhuzamosan folyik a gyülekezeti korszakok hét szakaszával. Az ötödik pecsét a már hazaköltözöttek és meggyilkolt zsidókra vonatkozik, valamint azokra, akik még megtérnek, és azokra, akik még meg lesznek gyilkolva. Ez is világos. Nos, nézzétek! Március 63-ban megnyitotta az Úr a pecséteket. Csak hogy az első pecsét, az első lovas, aki megkezdte a diadal menetét, ez a megtévesztő, akinek volt ugyan egy íja, de nem volt benne nyílvessző, ő már a korai kereszténységben elkezdte a menetelét. És ez így folytatódott a hét gyülekezeti korszak szakaszain keresztül, és az utolsóban az első három szív keveredik, és ez adja az utolsó színt, egy keveréket. Akkor az egész a halál és a pokol alkotja a kíséretét. Tehát elég világosan látjuk, hogy egy pecsét felnyitása nem azonos annak beteljesedésével. A beteljesedés lehet 1000 évvel ezelőtt, 20 évvel a jövőben, vagy 1000 évvel a jövőben lehet még. Ezt csak úgy fogalmazom meg, hogy tudjuk, hogy a pecsétek felnyitása nem volt, és nem is lehet azonos a beteljesülésükkel, hanem pusztán, ahogy az imént mondtuk, vagy olvastuk, a négy pecsétben áttekintést kapunk az Antikrisztus természetéről, munkájáról és tervéről, fejleményéről és mindarról, amit tervezett és végrehajtott. A negyedikben, ebben a kísértéses, félrevezető korszakban, amelyben már semmi sem egyértelműen, sem fekete, sem egyértelműen fehér, hanem egyértelműen össze van keverve minden, senki sem tudja már, hogy hányadán van. És ez az a jelenlegi korszak, amelyben élünk, az első három keveréke az utolsóban, vagyis a negyedikben. És a jelenlegi kor, amelyben élünk, ez az első három keverék. De a negyedik, az utolsó a gyülekezet számára van, nem az összesen véve. Mert az ötödik, ahogy már mondtam, elolvashatjátok magatoknak a Jelenések könyvének 6. fejezetében 9-től 11-ig ott van az ötödik pecsét, és ez 100%-ban a zsidókra vonatkozik. Az is egy csodálatos dolog, hogy az oltár alatti lelkekről van szó, akik meglettek gyilkolva Isten ígé és az ő bizonyságtételük miatt. Itt nem a Jézus bizonyságtétele van írva, nem az áll írva, hogy a Jézusról való bizonyságtétel miatt, hanem csak az íge és az ő bizonyságtételük miatt, amivel rendelkeztek később, azután, amikor a többiek hozzácsattak
apostoló útnak, a dolgok másképp alakulnak, ők már felismerték Jézust. De ebben most nem mehetünk bele, egyszerűen csak arra akartam rámutatni, hogy megkülönböztessük, hogy pontosan úgy, ahogy a prófétáknál, testvéreim, pontosan, mint a prófétáknál. Isten adhat egy ígéretet, adhat egy proféciát, és a kettő között lehet 810 év, mint Ésajás prófétánál, mielőtt beteljesedik az, amit Isten az ő száján keresztül kimondott. Vagy Malakiás esetében körülbelül 400 év, mielőtt megtörténik az, ami a száján keresztül mondva lett. Visszatérve itt a harag táljának, poharának kiöntésére, olvashatunk nyugodtan a rómaiakhoz írt levél első fejezetéből is, hogy a Pál apostol itteni íge hirdetésének kontextusát is szemügyre vegyük. Róma első fejezet, itt az van írva a 18. versben. Mert az Isten haragja megnyilatkozik a mennyből az emberek minden istentelensége és igazságtalansága ellen, azok ellen, akik elfojtják az igazságot és részrehajlóak, jogsértőek. Vagy az igazságtalanságban a fordítástól függően. Pontosan ez a helyzet, hogy az igazság nem kerül napvilágra, el van folytva az igazságtalanság által, félreértelmezés és félremagyarázás által. Igazságtalan módon el van folytva, és Isten haragja eljön mindezekre az emberekre, akik megakadályozták az igazság vagy a valóság napvilágba hozatalát. Mert Isten az igazságot tartja szem előtt, az igazságon keresztül jön a tisztánlátást, a sátán pedig mindent össze akar keverni, mindent el akar homályosítani, és gondoskodik arról, hogy az igazság igazságtalan módon vissza legyen tartva az emberek elől. És akkor Isten haragja mindannyiukra le fog zúdulni. De mielőtt ez a harag bekövetkezne, ahogy az első Tesalonika 5-ben olvastuk, mi, akik hiszünk, elragadtatunk. Hogy miért? Mert nem folytottuk el az igazságot az igazságtalansággal, hanem mert Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, hogy szeressük az igazságot, hogy felismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tett bennünket, és ezért is hálásak vagyunk. Megvan az íge a 2. Tesalonika levél 3., 4. fejezetében, ahol ez áll, mivel nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, Isten egy erőteljes tévtanításokat küldött nekik. Ha az igazság jön az útunkba, kérjük, fogadjuk ezt el. Az igazságot nem kell többé próbára tenni, az Isten igazság Isten szava, és Isten szava 7-szeresen meg lett tisztítva. Isten szava mindig igaz. A Róma 2-ben megvan írva még egyszer a haragról, ami az emberekre fog jönni, mégpedig a 7. és a 8. versben, voltak éppen már az 5. verstől. Mindazonáltal a te önfejűségeddel és bűnbánatot nem érző, megáltalkodott szíveddel haragot halmozol fel magadnak a harag napjára, és Isten igazságos ítéletének kinyilatkoztatására, aki mindenkinek a tettei szerint fog megfizetni. Létezik tehát a harag napja, és a 8. versben ez áll írva. Ellenben haragos indulatú és kegyetlen lesz azok iránt, akik önfejűek, és nem engedelmeskednek az igazságnak, hanem az igazságtalanságnak szolgálnak. Az emberek magadsága, önfejűsége az, ami nem engedi, hogy meghajoljanak, nem engedi, hogy megtérésre jussanak, hanem átmennek fejükkel a falon. Amit látnak vagy hisznek, az mindig helyes, ugye? Egyébként jöhetne hozzájuk bárki, még a halottak közül is, mégsem hinnének. Az első Tesalonikai levél első fejezetének 10. versében olvastunk néhány néhány szertával ezelőtt. Itt az áll írva az első Tesalonika első fejezetének a 10. versében. És várni az ő fiát a mennyből, akit feltámasztott a halottak közül, Jézust, aki megment minket az eljövendő haragtól. Mindezt egyszer s mindenkorra be kell fogadnunk magunkban. A szabadulás az eljövendő harag előtt jön. Nem lehet másként. Isten nem ítélhet meg minket kétszer. Nem helyezheti a büntetést, amely minket ért volna Isten bárányára, és azután megbüntesse minket újra. Ez nem lehetséges. A mi büntetésünk ő rajta volt, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. A Jelenések könyve 6. fejezetében, a 16. és 17. versében van még egy néhány figyelemre méltó mondat. Jelenések könyve 6. fejezete, 16. és 17. versei. És így kiáltottak a hegyekhez és a sziklákhoz, boruljatok ránk, és rejtsetek el minket a trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Mert elérkezett az ő haragjának nagy napja. Az ő haragítéletének nagy napja. Ki képes ezen a napon megállni? És tartsuk figyelemmel, hogy itt a 6. pecsétről van szó. Megértettétek-e a Jelenések könyve 6. fejezetének 12. versétől a 6. pecsétről van szó. És a 6. pecsét csak a gyülekezet elragadtatása után fog bekövetkezni. Ez is nagyon világos, a sorrend egyszerűen csodálatos. Az 5. pecsét a 2 között van, mert ott azokról van szó, akik már meglettek gyilkolva, és azokról, akik még hozzá lesznek téve. De még kronológiailag is nagyon jól és tökéletesen van elrendezve az egész. A Jelenések könyve 14. fejezetében ismét van néhány olyan szakasz, amely ezzel a témával foglalkozik. A Jelenések 14. fejezete 10. és a 19. Jelenések 14, 10 és 19. Itt az áll írva. Az szintén inni fog az Isten haragjának borából, amely keverék nélkül van elkészítve az ő haragjának poharában, és tűzzel és kénkővel gyötrődnek a szent angyalok és a bárány színe vagy szemei előtt. És kik ezek az emberek? Pontosan észrevehetitek, hogy milyen összefüggésben áll ez írva. A 6. versben ezt olvassuk. Akkor láttam egy másik angyalt fent magasan a mennyben, az ég közepén repülni, akinek a feladata az volt, hogy minden nemzetnek és törzsnek és nyelvnek és népnek megbízhatóan hirdessen az üdvösséggel kapcsolatos örökkévaló íge üzenetet. Itt tehát az örökké érvényes evangéliumról van szó, ugyanarról az evangéliumról, amelyet Péter és Pál is hirdetett. Amikor Branham testvér az idő függönye mögött volt, és az lett intézve hozzá, hogy azoktól leszel megítélve, akiknek prédikáltál, megkérdezte, vajon Pálnak is szembe kell néznie ezzel az ítélettel, és az volt a válasz, igen, ő is meg lesz ítélve. Tehát itt az örökké érvényes evangéliumról van szó, amely hirdetve lesz minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Tehát az utolsó forduló, az utolsó lépcsőfokozat. És ez megint arra emlékeztet, ahogy Branham testvér a harmadik fordulóról vagy lépcsőfokról beszél, bocsánat, hiszen nem foglalkozunk olyan gyakran, olyan sokat ezekkel a dolgokkal, mert arra várunk, hogy kialakuljanak, hogy megtörténjenek, és akkor van még mindig elég időnk, hogy megköszönjük Istennek, anélkül, hogy el kellene képzelnünk azelőtt, hogy minden egyenként hogyan fog megtörténni, fejlődni. De aztán Branham testvér azt mondja, ugyanebben a bekezdésben, az utolsó mozzanat vagy lépcsőfok a teljesen elveszettekért lesz, és egyidejűleg a mennyasszonyért is. És akkor ebben a pillanatban úgy tűnik, mintha két szék között ülnénk, de ez mégsem így van. Ez lesz egyszerűen az utolsó ígéüzenet, az utolsó döntés, és aki ott meghozza a döntését, az örökre meghozta azt. Aki nem hisz, az nem fog hinni örökkön örökké, és elveszett. Aki pedig hisz és elfogadja, az örökké meg lett mentve, és a mennyasszonyhoz tartozik, külön lett választva. Akkor senkinek nem lesz több ideje gondolkodni, mondom, hogy hazamenni, hogy átgondolja. Az íge hirdetése alatt történnek majd meg a dolgok. Isten döntések születnek, végleges döntések születnek. Erre majd rátérünk, még ahogy közeledik az idő. Akkor a második angyal, aki az elsőt követte, így szólt. Elesett a nagy Babilón, amely minden nemzetet megitatott az ő parázságának mérgezett borával. Aztán jön a harmadik. Ha valaki imádja a fenevadot és annak képmását, és elfogadja a bélyeget a homlokára vagy a kezére, az ugyancsak iszik Isten bosszúállásának borából, amely keveretlenül lett előkészítve az ő bosszúállásának poharában. Hányan tartoznak ma olyan gyülekezetekhez, amelyek mind belemennek ebben a babiloni rendszerbe, és azt dalolják, hogy nagy Isten, mi dicsérünk. Téged magasztaljuk a te hatalmadat, és egyáltalán nem adnak semmit arra, hogy mit szólt a nagy Isten, mit üzent, mit mondott. Ennél fogva az Úr már akkor azt mondta, ajkukkal ugyan tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem. Hadd hangsúlyozzuk ezt még egyszer. Aki nem ért egyet Isten szavaival, akinek nincs belső beleegyezése Isten minden egyes szavához, azzal nincs helyén valami, annak helytelen az álláspontja. A hangulat nem ott jön létre, ahol hajtókarokat mozgatnak és hangulatot időznek elő. A hangulat ott van, ahol egyetértés van az ígével. És ez ott van, ahol az isteni kinyilatkoztatás kibontakozik. Ezzel kapcsolatosan beszél Branham testvér a borról és az olajról. De hiszen ismeritek a jelenések könyvét és az egyes pecséteket és azt, ami meg van írva benne. A bort és az olajat nem szabad megkárosítanod. Mi volt a bor? Az volt az isteni túláradás, az a hangulat, amely a szellem kinyilatkoztatása által jön felszínre. Egy isteni hangulat, egy isteni magasztalás, felmagasztalás, amelyet az íge isteni kinyilatkoztatása hoz felszínre a hívőben. Ismeritek-e mindannyian? Mindannyian elolvastátok a pecséteket, nem de. Talán jobban tudjátok, mi van bennük írva, mint én, aki lefordítottam, lektoráltam és újraolvastam őket. De hálásak vagyunk Istennek mindezekért a gondolatokért, csak azt kívánjuk, hogy valóban lassan, de biztosan nálunk is nyilvánvalóvá válhatna, hogy a szellem isteni kinyilatkoztatása, amelyben Isten ígéje olyan világossá vált számunkra, sőt, valósággal átlényegült, minden összefüggésében megmutatkozott, milyen hangulatnak kellene ennek következtében mindannyiunkban felszínre jön. Milyen hálaadás, milyen felmagasztalás, milyen imádat, milyen hódolat kellene Istenhez, Isten trónja felé emelkedjen. Még egyszer egy íg a jelenések 15-ből, Itt az első és a hetedik versnek kellene lennie. Jelenések 15, az első és a hetedik vers. Továbbá láttam még egy másik nagy és csodálatos jelet az égben. Hét angyalt, akiknél volt a hét csapás, az utolsók, mert ezek által véglegesítve lett az Isten bosszúsága vagy haragja. Itt tehát ismét látjuk ezt a hét angyalt, a hét utolsó csapással, amelyek által Isten haragja véglegesítve lesz itt ezen a földön, befejezésre kerül. A hetedik versben aztán ez állt. Akkor a négy élőlény közül az egyik a hét angyalnak hét arany serleget adott. Azok telve voltak az örökké élő Isten haragjából, vagy bosszúságából. Az örökké élő Isten haragjával. És a templom megtellék füsttel, Isten dicsőségétől és az ő hatalmától, és senki sem mehetett be a templomba, amíg a hét angyal hét csapása be nem fejeződött, le nem zajlott. Ezután a harag hét serlege van megjelenítve a maga egyéni hatásaiban, majd a dolgok a végére érnek, vagy véglegesítve lesznek. Az egész aztán egész Harmagedonig tart, ahol nagyon jól olvashatjuk a 12. verstől kezdve, voltak éppen már a 10. verstől. De ez nem igazán volt a témánk. Csak röviden le akartuk írni az Úr napjával, vagy az ő haragjának kapcsolatos dolgokat. Mindezek a dolgok egyike sem a mennyasszonyi gyülekezetnek szól. Mielőtt bármi ilyesmi megtörténne, el leszünk véve erről a földről, ahogy itt meg van írva. Mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy elnyerjük a szabadulást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, vagy őrködünk, akár elalszunk, vele egyesülve éljünk. Nem hallottuk a bevezető szavakban, aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Miért? Mert örök életet kaptunk. Ezek csak megelőztek minket, de ők élnek, és akkor akár mi élünk, akár meghalunk azelőtt, az Úré vagyunk, és akkor egyesülve leszünk velük. Ezért készüljetek fel szellemileg. Nem arra, hogy előre törtessünk, pedig az is jó lenne. De itt az áll, ezért buzdítsátok, figyelmeztessétek egymást, és építsétek egymást, ahogyan teszitek is, egyiket a másikat. Szeretteim, ez is nagyon-nagyon fontos. Amikor észrevesszük, hogy a testvérünk vagy egy testvérnő a mély ponton van, megpróbáltatásokon kell keresztül mennie, akkor hadd találjuk meg a megfelelő szavakat, hogy a megfelelő időben mondjunk valamit, hogy a sebek begyógyuljanak, új hídak épüljenek, hogy Isten felhasználhasson minket egymás szolgálatára, építésére. Egymást bírálni mindannyian képesek vagyunk, mindannyian. De hadd szolgáljunk, és amikor figyelmeztetjük egymást, akkor tegyük ezt szeretetbe, olyan hangnemben, ahogyan mi is szeretnénk, ha a másik figyelmeztetne minket. És csak azt mondjuk a másiknak, amit szeretnénk, ha a másik is örömmel mondana nekünk. Így van ez, ha bizonyos mércét alkalmazunk, hol van ez így megírva, sőt a hegyi beszédben is benne van, amit akartok, hogy az emberek tegyenek meg veletek, tegyétek ti azt meg először velük. És akkor ez visszahat, mi ránk? Mindig tudnunk kell, hogy vissza fog hatni ránk. Ezért pusztítsátok, figyelmeztessétek egymást, és építsétek egymást, ahogyan teszitek is. Ahogyan teszitek is. Igen, hogyan lehet ezt mégis megtenni? Hogyan tudjuk építeni egymást? Most két nagyon különleges példát fogok használni, az első Korintus 14-ből, ahol Pál apostol azt mondja, aki nyelveken szól, az önmagát építi, aki prófétál, az a gyülekezetet építi. Nekünk pedig most az a feladatunk, hogy építsük egymást, építsük fel egymást. Hogyan történjen ez? Ugyanabban a szellemben, nevezetesen a Szent Szellemben, aki vezeti a szavainkat és a gondolatainkat, hogy a megfelelő pillanatban, a megfelelő hangnemben mondjuk ki a helyes dolgot, és pedig azt, amit Isten akar, hogy kimondjunk. Akkor lesz felépülés. Talán még ez a rész itt. Az idő előre haladott. Titeket pedig arra kérünk, szeretett testvéreim, hogy adózzatok elismeréssel azoknak, akik a munkát végzik közöttetek, és akik a ti felügyelőitek, a lelki tanácsaitok az Úrban. Tartsátok őket különösen nagy becsben a munkájukért, tartsátok meg a békességet egymás között. Ez is nagyon fontos. Kérlek, ne felejtsétek el a szövegösszefüggést. Az első Tesalonika 4.13. vers az Úr visszajöveteléről beszél, a Krisztusban elaludtak feltámadásáról, azok átalakulásáról, akik akkor még élni fognak, az elragadtatásról, hogy találkozzunk az Úrral a levegőikben, majd az Úr napjáról, amely eljön a haragról, és így tovább. Itt ismertetve vagyunk azzal, hogyan kell viselkednünk abban az időben, és úgy van, hogy már is abban az időben élünk. Titeket pedig arra kérünk, szeretett testvéreim, hogy adózzatok elismeréssel azoknak, akik a munkát végzik közöttetek. Hadd mondjam ki nyíltan, itt az Úr színe előtt és mindannyiótok előtt. Mély hálát és megbecsülést érzek Plusz testvér iránt és testvéreim iránt, Schmidt testvér iránt, Gáldács testvér iránt, minden testvér iránt, akik az Úr ígéjét hirdetik itt ezen a helyen. Akik egész életükben dolgoztak, akiknek nem volt szükségük senki pénzére, akik nem lettek senkinek a terhére, akiknek nem volt szükségük támogatásra, és akik végezték a szolgálatukat, és a felügyelőkként szolgáltak. De most egy olyan ponthoz érkeztem, ami nagyon fontosnak tűnik számomra, mert Isten ígében meg van írva, fontosnak kell lennie, így van ez vagy sem. Amennyiben nem lenne benne Isten ígében, nem is lenne fontos. És akik a ti felügyelőitek és tanácsadóitok az Úrban, lelki gondozóitok, hányunknak volt szüksége tanácsadásra, lelki gondozásra az évek során? Kinek? Kinek volt valaha is szüksége rá? A kezek mind a zsebben maradnak. Kinek van egyáltalán? Ki vette igénybe? Ki használt? Ki élt ezzel a lehetőséggel? Hányszor láttunk már dolgokat, hallottunk dolgokat, hányszor szenvedett a lelkünk? Hányszor mondhattuk volna ki a helyes szót, ha biztosak lettünk volna abban, hogy az Isten szavaként fogadták volna el, és elfogadták volna. Hadd mondjam el, hogyan van ez. Például, ha két embernek különböző véleménye van, létezik Istennek egy olyan ember, aki nem foglal pártfogást, aki igazságot tud mondani Isten és az emberek előtt. Ez segítene, és minden vita, minden nézeteltérés, minden megszűnne, és Isten is tovább tudna menni velünk. Ez van itt írva. Tartsátok őket különösen nagy becsben a munkájukért. Isten áldjon meg benneteket, testvéreim. Szeretnénk kérni az Urat, hogy ajándékozzon meg minket azzal, hogy különösen kedvesnek és értékesnek tartsunk benneteket. Legyen örömötök! Ha az emberek különösen erősen megszorítják a kezeteket, a szívből gondolják. Nem szükséges mindig név szerint szólítani a testvéreket az imádkozásban, innen fentről, amikor itt vagyunk. Ezt jobban meg lehet tenni a titkos kamrában, mint itt. Így van ez, Rusz testvér? Ez mindig egy kicsit furcsa számunkra. Megtehetitek, ha vezetve vagytok benne, de jobb, ha tudjuk, hogy teljes mértékben mögöttünk álltok, hogy megemlékeztek rólunk és a szolgálatról az imádságban, és pedig a titkos kamrában. De érezzétek szabadon magatokat, bárhogyan is vezet benneteket Isten szelleme. A továbbiakban így folytatódik. Akkor arra buzdítunk titeket, szeretett testvéreim, utasítsátok rendbe a rendetleneket. Bátorítsátok a bátortalanokat, gondoskodjatok a gyengékről, bánjatok türelmesen mindenkivel. Tartsátok figyelemmel, hogy senki ne fizessen rosszat rosszal a másiknak. Igen, hogyan is vigyázhatnánk, ha nem értesülünk róla? És ha akkor értesülünk róla, amikor a kár már helyrehozhatatlan, hadd mondjam el, hogyan tudunk vigyázni. Ha mindannyian, akik Isten szavát halljuk, komolyan vesszük, elcsendesedünk alatta, és azt mondjuk, alárendeljük magunkat. Uram, ezt és ezt szándékozom tenni, de nem vagyok egészen biztos benne, hogy helyes lenne. Beszélek egy vagy több testvérrel, hogy magam is meggyőződjek arról, hogy ami a fejemben van, az helyese az Úr előtt. Sok nehézségtől kímélhetnénk meg magunkat és másokat is, ha betartanánk a bibliai rendet, és tudnánk, hogy Isten olyan testvéreket is elhelyezett körülöttünk, akiknek a szívén viseli a akik a szívükön viselik a gyülekezetet. Vigyázzatok arra, hogy senki ne vezessen rosszat rosszal a másiknak. Másról az van írva, hogy ne fizessetek gonoszságot, gonoszsággal, stb. Milyen gyakran történik ez meg még mindig. És akkor csodálkozunk, amikor Isten szelleme nem képes áthatolni, amikor a kenet nem tud így leszállni ránk. Mit mond Branham testvér, amennyiben megvan bennünk a bárány természete, akkor a galamb leereszkedik, és ott is marad, de ha megvan bennünk a farkas természete, akkor nem jön és nem is marad. Tehát az isteni természet szükséges ehhez. Előfeltétel. Vigyázzatok arra, hogy senki ne fizessen rosszat rosszal a másiknak, hanem mindig igyekezzetek jót tenni egymással és mindenkivel is. Legyetek mindig örömteliek. Imádkozzatok szüntelenül, megszakítás nélkül, minden helyzetben adjatok hálát, mert ezt akarja tőletek Isten a Jézus Krisztusban. A Szent Szellemet ne hagyjátok, hogy kialudjon bennetek. Ne vessétek meg a prófétai megnyilatkozásokat, vagy beszédeket. Vizsgáljatok meg mindent, tartsátok meg azt, ami jót. Kerüljétek a gonoszságot minden formában. Ő maga pedig, a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és maradjon megőrizve szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére nézve. Hűséges az, aki elhívott titeket, ő be is fogja teljesíteni. Halleluja! Magasztalva legyen az élő Isten. Ő maga, a békesség Istene, nem te, nem én, hanem ő maga, a békesség Istene szenteljen meg titeket gyökerestől, mindenestől. Egy olyan gyülekezet, amely a bárány vére alatt áll, amely megtapasztalta a kiengesztelődést és a megbocsájtást, egy olyan gyülekezet, amely megismerte az igazság ígéjét, és ezért a szellem által megszentelődik az igazságban, mert azok, akik hívőké lettek, meghajolnak az íg előtt, és alávetik magukat annak, azokat meg is szenteli Isten. A továbbiakban így folytatódik, szeretett testvéreim, imádkozzatok értünk, üdvözöljetek minden testvért szent csókkal, az Úr színe előtt megesketlek benneteket. Hogy adjátok meg a lehetőséget, hogy ez a levél eljusson minden testvérhez felolvasásra. Ami Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme legyen veletek mindnyájatokkal. Most már közöttünk is felolvasásra került ez a levél, és szeretném, ha az újraolvasásra is sor kerülne. Újraolvasásra általom, általatok mindannyiunk által. Ismételt újraolvasásra és imádságra, azzal a kéréssel együtt, Uram, hadd váljon minden egyes szó valóra, amit itt le van írva. Minden szóval szembe akarok nézni, minden szó előtt meg akarok hajolni, minden szót igaznak akarok elfogadni, és meglátjátok, hogy Isten még inkább meg tud majd áldani minket is, mint szolgáló testvéreket. Mit vettünk tekintetbe a múlt szerdán? Hogyan veted meg a testvéredet, vagy miért? A megvetés az egyik legrosszabb dolog. Ami Urunk megvetett volt, így van megírva, és elkerülték az emberek. A fájdalmak embere volt, az emberek elkerülték. Elmentek az útjából. Azt hiszem, egy kicsit a megvetést is megtapasztaltál. Megtapasztaltuk, de ez is része annak, amin keresztül kell mennünk, és amivel együtt kell élnünk. Egy dolog azonban biztos. Amikor mi, akik halljuk Isten ígét, elveszítjük a tiszteletünket iránta, hogy Branham testvér mondja, megismétlem és idézzem Branham testvért emlékezetből, amennyire csak tudom. Amikor azt mondja, amikor egy gyülekezet elveszi a tiszteletét a pásztora iránt, németül a legeltető iránt, akkor az ilyen gyülekezetnek vége. Mindenki azt beszél, amit akar és amit a fejében átmegy. Ennél fogva eszembe jut egy íg, amit Isten mondott az Ószövetségben. Elhiszitek-e, hogy az Ószövetség még mindig igaz? Rendben, akkor felolvasom nektek. A három Mózesben kell lennie. A 17. versben le vannak írva az egyes dolgot, ennek a 21. fejezetnek kellene lennie. A 3. Mózes 21. fejezetében arról vagyunk értesítve, hogy mit kell tennünk azokkal, akik a kenyeret, vagy Isten eledelét, ételét osztogatják. 3. Mózes 21. fejezet a 6. verstől. Szentek legyenek ők az ő Istenüknek, és ne szentségtelenítsék meg az ő Istenük nevét, mert a feladatuk az, hogy az Úrnak tűzzel készített áldozatot mutassanak be, az ő Istenük eledelét, azért szentek legyenek. Itt még az is áll, hogy egy kacérkodó szajhát vagy gyalázatos nőt nem vehetnek feleségül, sem olyan nőt, akit férje elutasított. Mert a pap az ő istenének van felszentelve. Ezért tekints őt szentnek, vagy tekintsétek őt szentnek, mert ő ajánlja fel Istened eledelét. Szentnek kell tartanod őt magad előtt, mert én szent vagyok, az Úr, aki megszentelt téged. Mert én szent vagyok, az Úr, aki megszentelt téged, vagy titeket. Ezek is Isten szavai. Tekintsétek őt szentnek, mert a ti Istenetek eledelét ajánlja fel. A mi Istenünk eledele pedig az Isten ígéje, és Isten szava szent. És ezen az ígén keresztül mi is megszentelődünk. Nem hiszem, hogy Isten ígét hirdetjük anélkül, hogy megszentelődnénk ezen az íg által. Ez lehetetlen. Isten ígéje mindig igaz. Ezért akarjuk tisztelni, hadd tiszteljük testvéreinket, úgy, ahogy hallottuk. Imádkozni akarunk értük, értékelni és tisztelni akarjuk őket. És Isten meg fog áldani minket az ő kegyelmének gazdagságából. Amen.
Es hat die Zeit, die Stunden fliehen, und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre, Kinderin, wie schnell der Morgen auf. Komm, der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht. Die Armut krank gemacht und unterm Gehen.